Az ige, amelyre utaltam, a második Timóteus negyedik fejezetében található. Második Timóteus negyedik fejezet hetedik verse. Itt Pál a következőket írt a munkatársának. Hetedik és nyolcadik vers a második Timóteusból. A nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet sértetlenül megőriztem. Mostantól fogva készen áll számomra az igazság győzelmi koronája, amelyet az Úr, az igazságos bíró azon a napon odaítél nekem, de nem csak nekem, hanem tulajdonképpen mindazoknak, akik szerették az ő megjelenését. Ez az, ami számít. Várnunk kell az Úr megjelenésére, szenvedélyes vágyat kell viselnünk iránta. Mint ahogy a fiatalok, akik eljegyezték egymást, vágyat éreznek magukban, hogy együtt legyenek egymással, közösen, együtt. Ennek így kell lennie bennünk a szellemiekben. Egy olyan vágyakozás kell betöltsön bennünket, de úgy betöltsön, hogy ne bírjuk tovább, hogy nem vagyunk képesek tovább elviselni, hanem az isteni szeretet vonzon bennünket mennyei vőlegényünkhöz. És ez még nem egészen így van, de így kell lennie, és hiszem, hogy ez így is lesz. Az Isten szeretete, ami Urunk és megváltunk iránt el fog juttatni minket arra pontra, ahol minden eddiginél jobban érezni fogjuk ezt, ezt a vonzást ő hozzá. Már most megvan a vonzereje annak, hogy az ő szava alá kerüljünk. Vágyunk arra, hogy halljuk, mit akar mondani nekünk, szeretjük őt, szeretjük az ő szavát, de most, a legvégén jön az átmenet, hogy megszeretjük az ő megjelenését is, hogy alkalmazkodjunk hozzá, hogy belsőleg örülünk, hogy újra el fog jönni, ahogyan megígérte nekünk. A különböző feladatokkal kapcsolatosan, amelyeket a mi Urunknak teljesíteni kell, hadd olvassak fel a Máté 25. fejezetéből. Máté 25, és látni fogjátok, hogy felváltva bíró és király, megváltó és úr, különböző feladatok, és másképp is vannak kifejezve. Itt a Máté evangélium a 25. fejezetének 31. versében ez áll. De amikor eljön az emberfia az dicsőségében, és vele együtt az összes angyalok, akkor majd az ő dicsőségének trónjára ül. Akkor minden nemzet összegyűjtetik majd elébe, és ő elválasztja őket egymástól, ahogyan a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. Itt a német Bibliában azt olvassuk, hogy juhokat a kecskéktől. Itt valójában úgy kellene legyen írva, hogy a juhokat a kecskéktől. Azt hiszem, ezt mindenki tudja, aki elolvasta a Bibliát. Itt az kell legyen írva, hogy elválasztja a juhokat a kecskéktől. Tehát ez 100%-osan helyes. 100%-ig helyes. Nem most juhokat a juhoktól, hím és nőstényt, ez nagy szégyen lenne. Akkor a férfiak lemaradnának, és csak nők lennének a mennyben, és ez nem lehet igaz. Végül is még mi is ott kell legyünk. Nélkülünk nincs elragadtatás. De azt is mondtam valahol, és akkor rettenetesen félre lettem értve, Ó, a lábjegyzetekben, mondja a rusz testvér, valóban fel van jegyezve, akinek megvan a lábjegyzete. De az választás valóban a juhok és a kecskék között történik. Még a lábjegyzetben is szerepel. De nemrégiben valahol az emberek azt hitték, hogy az elragadtatás már megtörtént. Az Úr már eljött, és így tovább. Azt mondtam egyszerűen, amíg engem még itt látsz, addig még nem történt meg az elragadtatás. És nem az én jelenlétemben, de utána egy testvér olyan felizgatott lett, mint egy pulyka, és egyszerűen azt mondta, mi az, hogy Frank testvér veszi a bátorságot magának, hogy ezt mondja, amíg ő még itt van, addig az elragadtatás nem történt meg. Semmit sem veszek természetesnek. Egyszerűen hiszem, hogy vele együtt elragadtatva leszek én is. És amíg mindig itt vagyok, akkor igen, az elragadtatás még nem történt meg. De hiszen ti is itt vagytok még. De vannak emberek, akiknek el van csavarodva az elméjük, és bármit mondasz, az félreértik. Amikor tehát az Úr leül dicsőségének trónjára, ez már a menyegzői lakoma után lesz, amikor majd leül dicsőségének trónjára, hogy ítélkezzen a nemzetek között, és igazságot szolgáltasson, és tudjátok, mit mond a 34. vers? Itt nem a bíró szó áll, hanem a király szó. Akkor a király azt fogja mondani a jobbján állóknak, jöjjetek ide, ti, akiket Atyám megáldott, vegyétek át örökségül itt a királyságot, amely a világ megalapítása óta számotokra van előkészítve, vagy fenntartva. Nyilvánvalóan, ekkor kezdődik el a királyság, az uralkodás. Ezt megelőzően pedig az a feladata, hogy bíróként igazságot szolgáltasson. És akkor királyként megkezdi a királyságot, és mi mindnyájan vele együtt fogunk uralkodni, mint királyok. Így van megírva a Jelenések könyvének 20. fejezetében. Ezt is elolvashatjátok. Jelenések könyve 20. fejezete, itt az 5. versben ez áll. A többi halott nem tért vissza az életbe az 1000 év végéig. Ez az első feltámadás. Pillanat, előtte még el kell olvasnom a mondat első felét. Újra életre keltek, és Krisztussal együtt 1000 évig uralkodtak, mint királyok. Itt nincs időnk arra, hogy az összefüggéseket mind bemutassuk. Amit már rámutattuk arra, nagyon különleges időket élünk. Nincs olyan bibliai szakasz, nincs olyan összefüggés, amely még nem lett volna tisztázva. És ha még mindig lenne valami, amit még nem látunk, akkor majd tisztán fogjuk látni, ha eljön az ideje ennek. Isten a felismeréstől a felismerésig, és a tisztánlátástól a tisztánlátásig vezet bennünket. Hogy a témánál maradjunk, amiről beszéltünk, hadd olvassak fel az Ószövetségből, és pedig a Nehémiásból. Amint tudjátok, az Ószövetségben lezajló események az Új Szövetség számára is árnyéképet vetnek. És ezzel az ígével szeretnék lezárni ezt a hétvégét. Azok számára, akik nem ismerik ki jól magukat az Ószövetségben, Esdrás, Nehémiás, és aztán biztos vagyok benne, hogy Jób vagy Eszter, bármely is következik rögtön utána. Nehémiás 8. fejezet, itt a 9. verstől olvasom fel. Nehémiás 8. a 9. verstől. Akkor azt mondta Nehémiás, aki a helytartó volt, és Esdrás pap, az írástudó, és a léviták, akik a népet tanították, a következőket mondták az egész népnek. Ez a nap szent az Úrnak, a ti Isteneteknek. Ne szomorkodjatok, és ne sírjatok, mert az egész nép sírni kezdett a törvény szavai hallatára. Majd így folytatta. Menjetek, egyetek síros ételt, és igyatok édes italokat, és adjatok azoknak is részesedést, akiknek semmi sem készült, mert ez a nap szent a mi Urunknak. Ezért ne csüggedjetek el, mert az Úrban való öröm a ti erősségetek.
Darum seid nicht niedergeschlagen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.
Így megnyugtatták a léviták az egész népet, mondván, legyetek nyugodtak, mert szent a nap, és ne legyetek elkeseredve. És elment az egész nép, hogy egyen, és igyon, és adjon a rászorulóknak, és nagy örömünnepet tartsanak, mert megértették a szavakat, amelyeket közöltek velük. Ez egy csodálatos szava az igének. Milyen idővel van itt dolgunk? A nép visszatérése a babiloniai hadifogságból, a templom újraépítése, a nép összegyűjtése, majd fel lett olvasva az Isten könyvéből, és mindenki hallgatta, és sírni kezdett. Egy olyan nap volt, amely az Úrnak, ami Istenünknek volt megszentelve. Szeretteim, mi hisszük, hogy a nap, amelyben élünk, szent a mi Istenünk számára. Ez egy különleges nap. Brüsszeli testvérünk pedig ezt világossá tette számunkra a tanúvallomásában, annyira ragaszkodott a templomhoz, hogy még cipelni is akarta. Egyszerűen magával akarta vinni. Így lett megmutatva neki álmába, ha jól értettem, és egyszer csak az volt a jelszó, kimenni, elszakadni. Mind tele van démonokkal. Ti, én népem, jöjjetek ki közülük, különítsétek el magatokat, ne érintsetek semmi tisztátalant, ezt mondja az Úr. Avagy nem mondta Ézsaiás próféta a 28. fejezetben, minden asztal tele van mocskossággal, és tele van hányadékkal. Isten azonban ezekben a napokban egy tiszta asztal terített elénk, a tiszta isteni étellel, és mindenkit meghívhatunk, hogy részesüljön belőle. És mi az étel? Az étel Isten ígéje. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, amely Isten szájából származik. És már is elérkeztünk a napjainkra vonatkozó kérdés lényegéhez. Nem emberi véleményekkel kevert szavakat, hanem Isten tiszta, egyértelmű, igaz és szent ígéjét, mint az így szól az Úr. Lehetőségünk van az isteni tiszta táplálék befogadására. Amint már hangsúlyoztuk, a nép visszatért Babilonból. Azok, akik ismerik a zsidó történelmet, tudják, hogy milyen szerepe van éppen a babiloni Talmudnak, amelyet az emberek az Úr Jézus idejében is olvastak, és félre lettek vezetve általa. A Tóra és a próféták helyett a babiloni Talmudot olvasták, és ez mind a mai napig ott van a Siratófalnál. És elolvasnak belőle minden értelmezést, ahelyett, hogy Isten igéjét olvasnak. Isten nem akarja, hogy valami hasonlót olvassunk, amit az emberek írtak, amikor a gyülekezet még a babiloni fogságban volt. Egy egészen más időben élünk. Nem olvasunk régi könyveket, és azt, amit emberek mondtak 300-400 évvel ezelőtt, hanem összegyűjtjük Isten népét az Úr nevében, az ő jelenlétében, és az Isten könyvéből olvassuk fel az Isten szavait, és ezek a szívünkbe hatolnak. Így volt ez akkoriban, és a nap, ahogy olvastuk, szent nap volt az Úr számára. És vigasztalásul ez lett mondva, ne szomorkodjatok, és ne sírjatok. Babilonban a hárfák a fűzfákon lógtak. Gyász volt, és azt mondták, hogyan énekeljük Istenünk énekét idegen földön? Nem voltak hajlandók arra, hogy levegyék a hárfákat a fákról és énekeljenek. Nem volt semmi, amire énekelhettek volna. Siránkozás támadt közöttük. De amikor visszatértek, amikor a lábuk Jeruzsálem földjét taposta, amikor a templomot újjáépítették, és az emberek összegyűltek, és az ígét, az eredeti ígét, nem a Talmudot, az eredeti ígét olvasták fel nekik, akkor a legmélyebben meghatódtak, megérintettek lettek. Mondjátok, hogyan áll velünk a helyzet ezekben a napokban? Ki az, aki még belsőleg meghat, megragadva van? Ki van meghatódva? Az első időkben magával ragadott bennünket. Éppen most mondtam ki, azt hiszem szombat este mondtam, a legutóbbi afrikai utazásomon, ahol emberek ezrei először hallották, hogy mit végzett Isten ebben az időben. Igen, tanúja kellett volna lennetek annak, hogy milyen meghatódottsággal fogadták azt, amit hallották, vagy hirdetve lett nekik, és milyen reakciót váltott ki belőlük az, amit hallottak. Soha ne engedjétek meg, hogy egy olyan állapot jöjjön létre bennetek, hogy Isten ígéje már nem nyűgöz le bennünket. Isten szent ígéje minden alkalommal újra és újra el kell, hogy árasszon, le kell nyűgözzön bennünket. Ehhez szükséges, hogy hitben jöjjünk, és az ígét elfogadjuk és befogadjuk. Nem ritka eset, hogy egyeseknek nagy erőfeszítéseket okoz az, amit hallanak, és ezért nincs meg az a befele irányuló rezonancia. De még el fog jönni? Ne aggódjatok, itt a végén azt olvastuk, mert megértették a szavakat, amelyekről értesítve lettek. Abban a pillanatban, amikor megértettük a hozzánk intézett ígét, mi is képesek leszünk magasztalni és dicsőíteni az Urat. Az isteni tisztánlátással együtt jár a háládatosság, a béke és a Szent Szellemben való öröm. Egy olyan ember, aki bizonytalanságban van, aki előtt nem világos valami, bármilyen döntésről legyen is szó, az bensőleg szétszagatottá válik. A tisztánlátás pillanatával együtt jön a háládatosság is, és így volt ez akkoriban. Éppen azért állít Esdrás, és ezek a testvérek, Nehémiás is így tovább tanították, kioktatták a népet, és így szóltak. Ez a nap szent az Úrnak, a ti isteneteknek. Ne legyetek szomorúak, és ne sírjatok. Megpróbáltatások idejét kellett átviselniük, mi mindent nem róttak rájuk, de megélték azt a napot, amikor a megkezdett munka befejeződött. Nem áll leírva a Zakariás 4. fejezetében, hogy nem szabad alábecsülnünk a jelentéktelen kezdetet, vagy a kis silány kezdetet, mert meglátjuk majd a zárókövet Zorobábel kezében. Mi volt a helyzet? Isten neki lát, ígéreteket ad, és amikor eljön az idő, beteljesíti azokat. Jeremiás prófétán keresztül azt mondta, hogy Izrael 70 évig fogságban lesz, és miután eltelt 68 év, Dániel próféta, Jeremiás próféta írásait olvasta, és Isten szelleme munkálkodni kezdett benne. És amikor az idő lejárt, Isten visszafordította az ő népe sorsát, visszavezette az ő népét, és beteljesítette azokat az ígéreteket, amelyeket azelőtt adott. Isten őködik az ő szava felett, hogy beteljesítse azokat. Most pedig megvan az összehasonlítás ez időre, amelyekbe élünk, egy különválás, kijövetel mindabból, ami Babilon. De kérlek, ne csak Babilonból jöjjünk ki. Távolítsuk el magunkban Babilont is. Sokan kijöttek innen, és onnan, és amonnan, és magukkal hozták a megtöltött sebeiket, telve minden régiségekkel, ami itt és ott volt. Nem, a régi maradéktalanul el kell távolítni. Nem tudom, hogy ez az összehasonlítás helytálló-e. Azt se tudom, hogy illik-e ide, de egy halálra készülő emberről azt mondják, hogy az utolsó ingnek nincs zsebe. Ebből semmit nem lehet beletenni. Ha arra készülünk, hogy Krisztussal együtt meghaljunk, akkor kérem, ne csak a jobb és a bal oldali zsebeket töltsük meg régi dolgok, hanem vele együtt akarunk eltemetetni a halálba, hogy vele együtt jöjjünk ki egy új életre. És akkor azt fogjuk keresni, ami odafent van, és nem fogunk többé régi kovász magunkkal vinni, hogy valamikor újra kovásszá tegyük az újat. Nem. Pál apostol azt írja a korintusokhoz, vessétek ki magatok közül a régi kovászt, mert egy kis kovász megrontja az egész tésztát. Ezt nem szabad elfelejtsük. Ezért nyilatkoztatta nekünk Isten az ő szavát, hogy minden régi kovász. És a tanítványok röviden megkérdezték, vajon mit ért a régi kovász fogalom alatt? Amikor az Úr a kovászról beszélt, a kenyerekre volt utalva. Átlátott a gondolataikon, majd beszélt nekik a farizeusok és a szadduceusok tanításairól. És csak ekkor értették meg, hogy a régi kovász nem valami sütővájúban van, ami egy kicsit meggömbölyödik és ott marad, hanem a hamis tanításokban található. És ezektől meg kellett válni. És ez az, ami mindnyájunk meg kell tennünk ahhoz, hogy új tisztává váljunk teljes egészében. És ez akkor történik, amikor teljesen megértettük Isten szavait, és nem teszünk hozzá semmit. Itt az áll, ez a nap szent az Úrnak, a te Istenednek. Ne legyetek szomorúak, és ne sírjatok. A sírás ideje, néha megvan a sírásnak az ideje is, amikor nemrég elmondtak nekem egy történetet, én is nagyon közel voltam a könnyekhez. Néha sírunk olyan dolgok miatt, amelyek bántanak minket, vagy másokat, de a szellemi területen, ha jól megnézzük, csak egy dolog maradt hátra, és ez az Úrban való öröm, ami aztán az erősségünké válhat. És ez az, amiben Isten mindnyájunknak segíteni akar. Azt is mondja itt, aztán folytatta a 10. versben, akkor így folytatta. Menjetek, egyetek zsíros ételt, és igyatok édes italt, és adjatok azoknak is, akiknek semmit nem lett elkészítve, mert ez a nap szent a mi Urunknak. Következetesen vannak emberek, akiket akkor meglepetés fog érni. És Rusz testvér éppen a Jób könyvéből olvasott fel, és egyik fejezetből a másikban, különösen a Jób könyvében, vagy ő, vagy a három barátja közül az egyiknek mindig volt valami mondani valója. Fejezetről fejezetre. A 36. fejezet, azaz összesen 37 fejezet. Gyorsan ellenőrizni kellene. Igen, 37 fejezeten át beszélt Jób, beszélt Elifáz és az összes többiek, és mindegyikük el volt kápráztatva a saját maga bölcsességétől. De aztán a 38. fejezetben aztán beavatkozott az Úr, és attól a pillanattól megfordult a sors. Akkor Isten igazságszolgáltatása következett, és Jobbnak síkra kellett szállnia barátaiért, akiknek azelőtt teljesen igazuk volt, 37 fejezeten keresztül igazuk volt, de hirtelen, amikor az Úr megszólalt, olyan keményen megdolgálta őket, hogy a 42. fejezet 7. versében az áll, ezután, miután az Úr így szólt Jobbhoz, az Úr így szólt a témája Elifázhoz. Ez volt a szóvivő, a beszédművész. Ő vezette a szót. És itt azt mondja, haragom felgerjedt ellened, és a te két barátaid ellen. Mi volt a helyzet? Ők még nagyobb kétségbeesésbe sodorták az embert, akire már amúgy is szenvedésekkel sújtott le az ördög, és beszédükkel folytonosan gyötörték és kínozták őt, anélkül, hogy megértették volna, mit tesznek. Egyébként szó szerint az áll, Jobbnak mégiscsak szétpattant egyszer a türelme, majd a 19. fejezetben azt mondja, azért tudom, mert már megírtam a körlevélben, itt a Jób 19. fejezetében, a 2. versben ez áll. Meddig akarjátok még elkeseríteni a szívemet, és gyötörni engem a beszédetekkel? Ez is létezik. Nem kell valakit kínzásnak alávetni. Meg lehet úgy is kínozni az embereket szavakkal, beszédekkel, gyanúsításokkal, mindenféle gyötrődéssel, hogy úgy tönkredesszük őket, hogy nem tudnak mit évük lenni. És akkor, amint már mondtam, Jobbnak elszakadt a türelme, és azt mondja a 3. versben, már 10-szer becsméreltetek engem a ti szemrehányásaitokkal, tehát még meg is számolta. Már 10-szer becsméreltetek engem a ti szemrehányásotokkal. Nem szégyelitek magatokat bántásomra lenni. Bántották ők, de ahogy mondtam, attól a pillanattól kezdve, amikor az Úr közbelépett, amikor megszólalt, minden megváltozott. Sorsfordulat következett be, és már is volt mit enni és inni. Egy ünnep volt, és Isten útba igazodott a Jobot, hogy imádkozzon a barátaiért. Itt Nehémiásnál azt olvassuk, hogy azokat is részesíteni kellett, akiknek semmi sem készítettek elő. Lesznek emberek, akik még átélik az ő meglepetésüket. Olyan emberek, akik egyáltalán nem számítottak rá, és az Úr hirtelen kiragadja őket, mint egy üszögöt a tűzből, és esznek, és isznak, és leülnek az Úr asztalához. olyan csodálatos módon állít a 11. és 12. versben. Erre a léviták megnyugtatták az egész népet mondván, legyetek elcsendesedve, mert szent a nap, és ne legyetek elkeseredettek, lesújtottak. Mi történt? Egy szent nap, egy nap, amelyet az Úr készített. A mindenható Isten különleges áldásainak napja a babiloni fogságból visszatért nép körében. És hasonlóképpen összevethetjük a helyzetet ezekben a napokban az élő Isten gyülekezetével, amelyhez mi magunk is hozzászámíthatjuk magunkat. De határozottan, hogy az elsőszülöttek gyülekezetéhez számítom magam. Remélem és hiszem, hogy mi mindnyájan. Isten gondoskodott arról, hogy az ő népe kikerüljön a szellemi babiloni fogságból, visszatérjen arra a szent földre, amelyen Pál és Péter és Isten minden embere, az összes proféta és apostol járt, és amelyről Pál apostol azt írja az efézusiaknak, hogy Krisztus a sarokkő. Proféták és apostolok szóltak, és mi visszatérhetünk ahhoz, az igaz igéhez, az eredeti igehirdetés kiinduló pontjához, ami testvéreink kezdetbe prédikáltak. Ez a helyreállítás annak a visszaszolgáltatása, amit Isten a gyülekezetnek ígéretbe adott ezekben az utolsó napokban. Nekünk is azt akarja mondani az Úr ma. Legyetek elcsendesedve, mert szent a nap, és ne legyetek levertek, lehangoltak. Gyakran lehangoltak vagyunk, sok minden miatt. De amikor Isten igének visszhangja alatt ülünk, és amikor tudatosul előttünk, hogy mit tett értünk és rajtunk Isten, hogy szétrobbantott minden börtönt, hogy kihozott minket minden Bábelből, vagyis kivezetett Babilonból. Nézzétek, milyen közel állnak a dolgok egymáshoz. Bábel azt jelenti Isten kapuja, Babilon pedig azt jelenti, hogy szőrzavar. Milyen gyorsan lett Bábelből, az Isten kapujából, a végén egy Babilon csinálva. A dolgok nagyon közel állnak egymáshoz. Mit csinált az ellenség Isten eredeti szavából? Mennyi értelmezések és csűrés csavarások, hogy nem marad más, mint egy Babilon? De Isten felrobbantotta az összes börtönt, és visszavezetett minket a szent földre. Nem szabad többé szomorkodnunk, hanem fel kell ismernünk, hogy ez a nap, amelyben most élünk, szent az Úrnak, a mi Istenünknek, mert ez egy különleges nap, egy olyan nap, amelyet minden proféta és apostol szívesen átélt volna, és kegyelemből megtapasztalhatjuk, átélhetjük ezt. Egy nap, amelyet az Úr készített. Ezt mondja itt aztán befejezésül, akkor az egész nép elment enni és inni, hogy adjon a rászorulóknak, és nagy öröm ünnepet ünnepeljen. Joel proféta szavai szerint, ha az Úr egyszer majd helyreállít és visszaszolgáltat mindent, akkor a must elárasztja a földet, és a csöbrök csordultig lesznek, és nem lesz többé hiány. A teljesség újra meg lesz adva. mert így szól az Úr, én helyreállítok és visszaszolgáltatok mindent. Ő mindent vissza fog állítani az eredeti állapotába. Isten népe újból örülni fog, és leveszi a hárfákat a fűzfákról. És öröm és boldogság lesz Isten népe között. Mindezen dolgokhoz a kulcs a 12. verszak utolsó szavaiban van. Mert megértették a szavakat, amelyekről értesítve lettek. Bárcsak megajándékozna Isten engem és téged, mindannyiunkat, és az ő egész népét azzal a kegyelemmel, hogy megértsük őt az ő beszédében, hogy helyesen osztályozunk mindent, hogy nagy elvárással, reménnyel menjünk előre. Az Úr építi az ő gyülekezetét, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Amint tudjátok, akkor, amikor az építkezés folyt, hogyan bántotta őket az ellenség, és hogy még a barátok is eljöttek, hogy segíteni akartak az építkezésben. De akadtak olyanok is, akik nem találtak meg a születési bizonyítványukat. Tudomásodok van e felől? Igenis, voltak emberek, akik keresték a születési anyakönyvi kivonatukat, de nem találták meg. Erre nem is akartam már kitérni. A Nehemiás 7. fejezetében, 64. versében ez áll. Ezek valóban kerestek egy születési anyakönyvi kivonatot, de nem találtak egyet sem. Ennek következtében tisztátalanokként kilettek zárva a papi szolgálatból. Ezzel a témával egyáltalán nem akarunk foglalkozni. Mi hiszünk abban, hogy az isteni származásúak vagyunk. Hiszük, hogy az ige magjából újjászülettünk egy élő reménységre. Nem vagyunk vendégek és idegenek. Isten polgárai vagyunk, a magasságos fiai és leányai. És abban az igében, amit testvérünk a 2. Korintus levéből olvasott fel, mindannyian megkaptuk a választ arra, hogy az Úr mit akart belőlünk csinálni. 2. Korintus 6, 18. vers. Atyátok akarok lenni nektek, és ti legyetek az én fiaim és leányaim. Ezt mondja az Úr, a mindenható. És ez a felhívás után van, hogy jöjjünk ki mindenből, ne érítsünk meg semmi tisztátalan, és akkor az Úr elfogad minket. Következetesen tehát van egy előfeltétel, hogy magunkévá tegyük a fiúságot, és azután belegyünk iktatva a fiúsági állapotba. Ki kell jönnünk mindenből, teljesen bele kell kerülnünk Krisztusba, az ő igéjébe, az ő erejébe, az ő szellemébe. Minden más egyebet teljesen magunk mögött kell hagynunk, hogy teljesen be tudjunk kapcsolódni az isteni létbe. Sőt, a kezeinkből és a szívünkből is ki kell vetnünk mindent, ami nem az ige szerinti való, hogy képesek legyünk elfogadni az ige teljes kinyilatkoztatását. Különöljetek el, parancsolja az Úr, menjetek ki közülük, semmi tisztátalant ne érintsetek, akkor én befogadlak benneteket, és atyátok leszek, és ti fiaim és leányaim lesztek nekem. Ezt mondja az Úr, a mindenható. Ez a mi időnk, ez a mi napunk. Vannak olyan szavak az Ó és Új Szövetségben, amelyek egyszerűen napjainkban beteljesednek. mikor létezette még egy végérvényes különválasztás és összegyűjtés ideje? És mit mondott Branham testvér? Ebből a végső ébredésből nem fog egy új vallásfelekezet előállni, hanem ebből születik meg a mennyasszony gyülekezet. Az összes többi ébredés, ez nem kritika, csupán egy család megállapítás, az összes többi ébredés megszerveződött, organizálódtak, vagy. Pontosan az anya mintaképének megfelelően csinálta az összes lányok is. De most a végen, a prófétai korszakban, amelyben most élünk, Isten megismertette népével az ő prófétai tervét, kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát frissen a trónról. Tiszta asztalt terített nekünk ellenségeink szeme láttára. És körülöttünk vannak éppen elegen, de jobb, ha gyűlölnek, mintha mi gyűlölnénk. Jobb, ha rágalmaznak, mintha mi rágalmaznánk másokat. És így lehetne folytatni a nyilvántartást. Ezen és ebből fel lehet ismerni, hogy kinek a szellemi gyermeke valaki. Isten igazi magja nem tud gyűlölni. Még akkor sem, ha nagyon próbálkozik. Ez nem működik. Ez nem lehetséges. Ez nincs benne. A Jézus természete betölt bennünket, és a szellem gyümölcsei nyilvánvalóak lesznek bennünk. Ezen a hétvégén a különleges napokról beszéltünk. És ez volt most a befejezés. Akkoriban is volt egy különleges nap, amely az Úr számára szent volt. És megmondom nektek, melyek azok a napok, melyek szentek az Úrnak. Azok a napok, amelyekben az ön népe között munkálkodhat, beszélhet, és áldást adhat. Ezek a napok, amelyek szentek az ő számára. És ez a mai nap is ilyen nap. Az üdvösség napja, a kegyelem napja, amelyben élünk. És az idő, amelyben megérkeztünk, egy különleges idő. Én már említettem egy prófétai időszak, amelyben csak azok képesek kiigazodni, akik nem csak hallják az ez időről szóló profétikus ige üzenetet, hanem akiknek a szellem tisztázza és kinyilatkoztatja azt. Mindenki más meg fog szégyenülni. Végezetül a következő gondolat, amint tudjátok, a Branham testvér szolgálatát mindenki elismerte, és mindenki annak élvezetében kerülhetett, hogy Isten megáldja. De amikor azonban az igény fel lett állítva, hogy mégiscsak ő az a proféta, aki az igében kilátásba, ígéretbe lett adva, a szellemek meghasonlottak. Ők valamennyien nem akarták elismerni és jóvá hagyni, hogy Isten most beteljesíti azt, amit megígért. Az áldást, azt mindenki akarja, de senki közülük nem hajlandó, vagy sokan nem hajlandóak megalázkodni Isten hatalmas keze alatt. Hálásak vagyunk Istennek, hogy felismertük az ígéretbe adott szolgálatot. Azért is hálásak vagyunk, hogy nem egy embernek adunk dicsőséget, hanem az élő Istennek. Óvakodni fogunk attól, hogy egy ember dicsőítsünk. Mit mondott Branham testvér? Ő azt mondta, ez az íge az én abszolútumom, az én tökéletességem, és ez az íge, ami abszolútumunk is, és az is marad mindvégig. Mert az ég és a föld elmúlik, de az Isten ígéje megmarad örökké. Az ég és a föld elmúlik, de az Isten ígéje megmarad örökké. Legyen, hogy Isten az Úr gazdagon megáldjon bennünket. Amen. Talán mégis előre jövünk, ahogyan már sokszor tettük,